91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország kormánya számos intézkedéssel erősíti az apák szerepét a családokban, mivel aktív jelenlétük a gyermekek fejlődésére, érzelmi jólétére, valamint a családok harmonikus működésére is pozitívan hat, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Harnung Ágnes emlékeztetett, június 3. vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért és példát mutatnak gyermekeiknek. Magyarországon évről évre többen ünneplik az apák napját, amely lehetőséget ad az irántuk való tisztelet, elismerés és hála kifejezésére. Az édesapák szerepe és felelőssége a család biztonságának, boldogságának megteremtésében és a gyermeknevelésben ugyanúgy fontos, mint az édesanyáké, mutatott rá az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 7504-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, adta hírül az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ez 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Nagy mennyiségben, mintegy 1000 köbméternyi szalmával vegyített trágyakupac gyulladt ki szombat éjjel a Csongrád-Csanád vármegyei Algyőkül területén, adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint az algyői létesítményi tűzoltók 7 vízsugárral oltják a szalmával kevert, mintegy 80 ezer mázsat rágyakupacot, amelynek egyharmada gyulladt meg és izzik. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segíti. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak. Ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Híreink végén az időjárásról. A csapadékgócok megszűnnek, a délután képződő gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoy énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokkzenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3in1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasziak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. június 17-e van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok. Az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fáy Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd hírek, és 7:40-től Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Karl Leisner életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy adogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóról nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szürkehályogról lesz szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemész főorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Van, ahol olvastam, hogy évente mintegy 70 ezer szürkehályog műtétet végeznek el hazánkban. Ezt is felkeltette az érdeklődésemet, mert hogy irgalmatlanul magas számról van szó, hogy sokakat érintő témár az, amiről mi most beszélgettünk az előttünk álló percekben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci Mávrendelő Intézet orvosigazgatójával, akit köszöntök szeretettel a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Főorvos úr, igaz-e ez a szám még, amelyre én persze a neten leltem, vagy van valami pozitív-negatív irányú változás már azóta?
Ez a szám az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, jelen állás szerint 85-90 ezer szürkehályog műtétet végzünk Magyarországon.
Akkor gyorsan megkérdezem, hogy mi az oka ennek?
Ez egyébként körülbelül megfelel a fejlett ipari országok átlagának, tehát ezt utolértük az elmúlt évtizedekben, ezt a számot, mondjuk a 100 ezer lakosra vetített értékét. Több oka is lehet. Részben az, hogy ez alapvetően az időskor betegsége. Szürkehályog lehet természetesen vele született szürkehályog, lehet fiatalkorban kialakuló szürkehályog, lehet különböző betegségek következtében fizikai hatások, akár áramütés következtében kialakult, vagy egyéb betegsége, például cukorbetegség következtében kialakult formája, azonban az esetek messze túlnyomó többségét az úgynevezett időskori szürkehályog okozza. Ez a szürkehályog, tehát a szemben lévő szemlencse, az egy fontos része a szemnek, az gyűjti össze a fénysugarakat, és vetíti az ideghártya megfelelő részére, tehát egy nagyon fontos része. Fontos, hogy jól működjön, és átlátszó maradjon az élet során, azonban az öregedéssel a szemlencsének az átlátszósága csökken. Ezt hívjuk szürkehályognak.
Tehát ez szürkül gyakorlatilag.
Ez szürkül, igen. És ebből is következik, amit mondtam, hogy az időskor betegsége nő lassacskán az átlag életkor, a születéskor várható életkor, ezért egyre gyakoribb ez a betegség. Ennek következtében a beavatkozás. Azonban van egy másik fontos ok is, míg régen 30-40 évvel ezelőtt, vagy még régebben a szürkehályogok egy része volt alkalmas az akkori technikával a műtétre, akkor még megvárták a szemészeti osztályokon a orvosok, hogy idézőjelben mondom, megérjen a szürkehályog, tehát egy eléggé elszürkült és már nagyon rossz látás, nagyon rossz életminőséget okozó állapotban operálták. Manapság ez az új technológiákkal megváltozott. Már az éretlenebb szürkehályogokat is operáljuk. Ez is vezethet oda, hogy a száma az ütéteknek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szürkehályogról volt szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvost, a Miskolci MÁV rendelő intézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténfarm ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán az M0-as autóút csomópontjánál befejezték a felújítási munkákat, így a főváros felé vezető oldalon a 13-as és a 10-es kilométer között megszűnt a forgalom terelése, a Szilas pihenőt is megnyitották. Aszfaltoznak Mogyoró térségében a 18-as és a 17-es kilométer között, a főváros felé tartók elől elkerítették a külső sávot. Szintén az M3-ason Vásárosnamény felé a 15-ös és a 17-es kilométer között is hasonló munka kezdődött, a külső sávot itt sem használhatják az autósok. Mezőköves térségében felújítják a burkolatot a 128-as és a 138-as kilométer között, ahol a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé pedig egy sávon halad. Mezőcsát közelében a 156-os és a 151-es kilométer közötti szakaszt a főváros irányába lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet közlekedni. Budapest irányába a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva tart. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávellózással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométer és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt mindhárom helyen napközben jelzőőrök segítik a közlekedést. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon közműépítés és burkolatfelújítás miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Una vez yo la vi, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar. Y te pido perdón, soy de pocas palabras, pero mucho mejor. Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas con un mar de colores. Yo te quiero pintar con un mar de colores. Yo te quiero pintar. Oh. En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Egyre melegebb napok jönnek, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütésre számíthatunk, az ország legnagyobb részén száraz időre készülhetünk, az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar csak kevés helyen fordulhat elő. Reggelre köd képződött, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol régiónkban fordulhat elő egy-egy élénk északi a széllökés, de záporok, zivatarok környezetében is számítani kell átmenetileg megélénkülő, megerősödő szélre. Reggel 9 és 18 fok közé csökkent a hőmérséklet, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen futózápor csak elvétve alakulhat ki, nyugaton és északnyugaton megélénkül a déli szél, hajnalban 12-20 fokot követően, délutánra 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, a déli-délnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős lesz, tovább melegszik az idő, a csúcshőmérséklet már 31 és 37 fok között alakul. Csütörtökön egy gyenge hideg front miatt valamivel több felhő lehet az égen, de esőzápor továbbra sem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északkeleti szél. Viszont jelentősen nem esik vissza a hőmérséklet, a délutáni órákban 29-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken ismét rákapcsol a hőség, 32-38 fokos kánikulára számíthatunk, viszont a Dunántúlon elszórtan egy-egy zápor, zivatar ezen a napon már kialakulhat. Orvos meteorológia, ma front nem lesz felettünk, de melegszik az idő, emiatt melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyek körében. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, légzési problémák, szédülés, rosszul lét, dekoncentráltság, bágyadság és fáradtság egyaránt előfordulhat, alvás panaszok is jelentkezhetnek. Záporok, zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások panaszai, valamint a pázsit fűfélékre allergiások tünetei, ezért az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. 10 és 16 óra között nagyon erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék bevételéről sem. Közlekedés meteorológia, ma az ország nagy részén száraz időre készülhetünk, az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar csak kevés helyen fordul elő, így számítani kell vizes csúszós útszakaszokra is, az intenzívebb gócokban pedig hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, kora reggel helyenként pára köd okoz korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A melegebb időben tompulhatnak reflexeink, ezért vezessünk fokozott óvatossággal, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erősödő pollen terhelés, a pázsit fűfélék és a csalán pollen koncentrációja országosan a közepes magas, helyenként a nagyon magas tartományban alakul, az útifűé alacsony közepes szintet érhet el, a fák közül a szelíd gesztenye és a hers pollen koncentrációja az alacsony közepes tartományban van, a kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Fáy Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos. És ránk gondol. Kik tűzben élünk ittlen, s a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
Fáy Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondta el. Fáy Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született, elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően jutason kiképző tisztnek nevezték ki, a II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban fogolytáborban. Hazakerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internáltak, majd letartóztatták. Az ávón annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvelt tőle, Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó volt, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közli a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság, Munkássága többek között Határgyőzői és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. 1981. június 10-én hunyt el. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei, 2006-ban 15 verséhez Dinnyi és József daltulajdonos írt dallamot, és Mondjátok el címmel egy CD-lemezen adta ki azt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozása másnapjára. Mórus Szent Tamás mindhalálig derűs lelkülete. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanárával, a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. A derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozásának másnapjára. A Szentatya pénteken reggel találkozott a humor világának művészeivel, akiknek többek közt az a hivatása, hogy a tréfa transzcendens erejével átsegítsék a nehéz helyzetben lévőket, és hogy erőt adjanak annak elviseléséhez. A pápa beszédében többször is hivatkozott Mórus Szent Tamásra, 8. Henrik király vértanú kancelláriára, aki szó szerint akasztófa humorral élt. Álljon itt most életrajzából néhány humoros mozzanat. Amikor már megfosztották hivatalától és vád alá helyezték, Tamás egy napon vidáman tért haza, és a fiával beszélgetett. A fia már azt hitte, hogy elejtették apjával szemben a vádat. Tamás megmagyarázta neki: a vád alól mentesülni? Erre egyáltalán nem gondoltam. Akarod tudni, miért voltam olyan vidám? Hitemre mondom, azért örültem, mert az ördögöt megtréfáltam. Ennél az úgynevezett úrnál én már odáig mentem, gyalázat nélkül nem vonulhatok vissza. Amikor Tamás beszállították a Tauer börtönébe, azt mondta barátságosan a kapitánynak: uram, megígérem önnek, hogy nem fogok panaszkodni ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígéretemet, vagy bármiben is telhér lennék önnek, akkor megengedem, hogy kíméletlenül tegye ki a szűrömet. Az egyik napon a börtönbe jött az államügyész, és elkobozta a könyveit és írószerszámait. Erre Tamás odalépett a ráccsal elzárt ablaknyíláshoz, és bezárta a súlyos fatáblákat. A megrőkönyörült felügyelőnek szokott szívélyességével ezt mondta: ha egy kézművestől elveszik az anyagot és a szerszámot, nem marad más átra, mint hogy bezárják a boltot. Miután meghúzták a halálos ítéletét, közölték Tamással, hogy a király a felnégyelést kimondó ítéletet különleges kegyként a lefejezés enyhébb nemére változtatta. Ó, köszönöm a király jóságát, mondta Tamás, és nevetve hozzáfűzte: mégis kérem a jó Istent, hogy minden barátomat őrizze meg a királyik egy efféle megnyilatkozásaitól. A hosszú börtön Tamás végül is elgyengítette, úgy kellett a vérpadra fölsegíteni. Lefelé már magam is lejövök, mondta tréfálkozva, hamarosan lefelé guruló fejére gondolva. Aztán elkomolyodott. Nyílt tekintettel végignézett a lélegzett visszafolytva álló tömegen. A bíró meg akarta ugyanis akadályozni, mégis hangosan ezt mondta. Testvéreim, tanúnak hívlak titeket, hogy a szent katolikus hitben, mint Isten és a király hűséges szolgája halok meg. Hű szolgája vagyok a királynak, de először az Isten szolgája vagyok. Imádkozzatok a királyét, hogy Isten vezesse és világosítsa meg őt. Aztán letérdelt és elimádkozta az 50. mizerére Uram irgalmazt kezdeti zsoltárt. Amikor ismét fölemelkedett, a hóhér hozzálépett, és mélyen megindultan a bocsánatát kérte. Tamás megölelte őt, és azt mondta, te ma velem a legnagyobb jó tettet fogod tenni, amit halandó ember a testvérével tehet. Ne tétovázz teát, és ne félj megtenni kötelességedet. Az én nyakam azonban meglehetősen rövid. Szedd hát össze magadat, nehogy mellé üss, és árts jó hírnevednek. Maga kötötte be a szemét, majd a tőkére hajolt. A hóhér már megragadta a bárdot, amikor Tamás eltudott, hogy várjon még egy pillanatra. Oldalra igazította a szakállát, és ezt mondta, ez aztán igazán nem követett el felsésértést. Aztán lecsapott a bárd. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Tusor Péter történészt, aki ezúttal egy angol nyelvű könyvvel érkezett a Vatikáni Rádióba, aminek az ismertetésére megkérlek, kedves Péter.
És köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszöntelek, kedves atya. Így van, egy nagyon különleges alkalom a mostani, hiszen a fraktói kutatócsoportnak mind a 10 tagja nem csak azért érkezett az örök városba, hogy a vatikáni levéltárba folytassa kutatásait, és most nem is a vatikáni magyar történeti sorozatnak hoztok ki egy újabb eredményeket tartalmazó kötetét, hanem valóban egy angol nyelvű monográfia van a kezemben, amely Fraknói Vilmosnak a római örökségéről, a vatikáni magyar történeti kutatásokról szól, és ez egy új sorozat, Viterbói Szettecsitta kiadónál jelenik meg, Storia d'Ungheria, History of Hungary a címe, is van rendesen Nemzetközi Szerkesztőbizottsága, nem csak én szerkesztem, hanem Matteo Sanfilippo professzor is Viterbóból, tehát a magyar tudományosságnak és az itáliai magyar kutatásoknak most már lesz egy tisztán nemzetközi neves kiadónál, Viterbói Szettecsitta kiadónál megjelenő kötete. Miért is most 2024-ben jelent meg ez a kötet Fraknói Vilmos munkásságáról nemzetközi kontextusban? Tehát most ünnepeljük, tehát emlékezünk meg Fraknói Vilmos halálának 100. évfordulójáról. Ennek már volt egy nagy eseménye Nagyváradon, ő váradi kanonok volt. Május elején a püspöki palotában rendeztünk egy emlékkonferenciát őróla, és a holnapi nap folyamán pedig Rómában az Aventinuson, az Istituto Nazionale di Studi Romániban lesz egy nagy-nagy nemzetközi konferencia, és ott fog ez a kötet bemutatásra kerülni. Ennek lesz egy eseménye. Azt hiszem, hogy már önmagában ez a tény is méltó figyelemfölhívás Fraknói Vilmos emlékére.
Kedves Péter, megkérhetlek arra, hogy egy-egy percben mutass be nekünk Fraknói Vilmost a legfontosabb ismerveivel, és egy másik percben pedig az ő római örökségét.
Igen. 1843-ban született Esztergomi Főegyház megyés pap, később nagyváradi kanonok, szekszárdi apát, sőt arbei választott püspök, emellett fényes akadémiai karriert fut be, az MTA-nak a főtitkára is többek között. Tudományos munkássága az a magyar modern történet tudománynak a megteremtéséhez nagyon sok vonalon járult hozzá, de a legfontosabb az, hogy ő kezdte el a vatikáni levéltárak 1881-es megnyitása után a módszeres föltárását a magyar történelem itteni forrásainak, egy gyönyörű nagy sorozatot adott ki, Monumenta Vaticana Hungariae néven, és igazából ezzel emelte be a magyar történettudományt, a születő magyar történettudományt a nemzetközi tudományosságnak a vérkeringésébe, sőt egy intézetet is alapít Rómában, sorozata
itt a másik
mellé.
Perc, akkor mi az ő öröksége?
Egy intézetet is alapít a sorozata mellé, ahol már nem csak elsőre föltárható nagy-nagy anyagokat pápai tizedszedőknek a jegyzékeit például publikálják, hanem módszeresen egy nagy egyházmegyének a Dunántó nagy részét felülelő Veszprémi egyházmegyének a forrásait gyűjti ki hatalmas nagy vatikáni fondokból, és adja ki ez az intézet a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis-t. Már maga a vatikáni sorozat is önmagában egy intézet, hiszen az intézetet nem az épület, nem a kövek teszik, hanem maga a tudomány, amit művel, de mégis ugye egy egész más jelenlét volt Rómában, amikor már nem zarándokszállásokról jártak be a magyarok a Vatikánból, hanem nekünk is volt egy École de Rome-unk, mint a franciáknak, egy intézetünk, mint a németeknek és az osztrákoknak. Tehát van egy intézmény öröksége Fraknóinak Rómában, ami hát úgy áll, ahogy, de a tudományos örökség, a vatikáni kutatások, azt a fraknói kutatócsoport az folytatja is, ugye azok a sárga kötetek, amiket mindig hozok, most már nem Monumenta, hanem Kollektánia Vatikána néven, ezt az örökséget folytatják, és most ennek az örökségnek a névadóját és alapítóját, hát ünnepeljük itt holnap egy nemzetközi konferencia keretében, és az ő működését őrzi ez a monográfia.
Kinek és mit akart igazolni a történet tudományi kutatások révén Fraknói Vilmos?
Nagyon jó kérdés. Elsősorban nyilván a magyarság nemzetközi helyét akarta reprezentálni.
Az időpont is fontos, hogy
igen,
mikor.
Igen, 1880-as, 90-es években járunk. Másfelől viszont a liberális magyar történet tudománynak és magyar tudományosságnak az akadémia, a tudományos akadémia berkein belül kívánta megmutatni azt, hogy magyar katolicizmusban, magyar egyháziakban milyen modern szellemi potenciál létezik, és az egyházi intézményekben, mint az apostoli szentszék levéltáraiban, mennyire fontos források őrződtek meg, ami alapján ugye a nemzetnek a története egy egész más összefüggésrendszerben szemlélhető. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nem állt meg Fraknói a tudománynál, a művészeti reprezentációt is fontosnak tartotta. 1909-ben, akkor már pedig visszaköltözött Budapestre különféle okok miatt, a Lateráni Székesegyházban emeltetett egy gyönyörű, hatalmas, oltárméretű emléktáblát a Magyar Államalapításnak, melyen a művész, őt magát is megörökítette, ő áll a pápa mögött, belépünk a lateránmai jobboldali hajóban, talán a harmadik oszlopkötegen található, és tegnap a Nemzeti Emlékezés napján, összetartozás napján a fraknói kutatócsoport ezt az emlékművet meg is koszorúzta.
Ezt hálásan köszönjük, hiszen én minden csoportot, amelyik érkezik Rómába is vezetem, elviszem oda, és akkor ott azt érezzük, hogy a magyar valóság jelen van a római katolikus lateráni valóságban. Milyennek a könyvnek az angol nyelvű vonatkozása? Kit akar elérni a kutatócsoport a kötet angol nyelvű közreadásával?
Azt a nemzetközi tudományos közösséget, akik folyamatosságban, nem úgy, mint ugye nekünk a kommunizmus alatt megszakadtak ezek a nemes vállalkozásaink, folyamatosan itt vannak a Vatikánban, itt vannak intézeteik révén az örökvárosban, most a legfiatalabb generációk is monografikus formában láthatják, és azért közérthető formában a mi eredetünket, itt tudományos jelenlétünknek az eredetét, másfelől pedig a holnapi konferencián osztrák, cseh, lengyel, horvát kutatók fognak beszélni azokról a tudósokról, akik Fraknóival együtt jöttek az egykori monarchia területéről, és a saját népüknek, saját nemzetüknek a történetét igyekeztek föltárni. Az ő számukra is a konferencia előadásomon túl Fraknóinak a személye így sokkal plasztikusabb és hitelesebb formában és munkássága fog megjelenni a jövőben. Kötetet még csak itt a szerkesztőségben lehet látni, holnap lesz a bemutatója ezen a konferencián.
Köszönjük ezt a kíváncságot, hogy elsőként adhatunk tudósítást róla, gratulálunk, és jó ízű folytatását kívánom a megkezdett sorozatnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. Stúdiónk vendége Kanász Viktor történész, aki holnap csütörtökön, június 6-án Rómában tartja első nemzetközi orosz nyelvű konferenciáját. Isten hozott Péter a stúdióban, és számolj be nekünk így előzetesként erről a konferenciáról, a saját témádról.
Köszönöm szépen! Holnapi előadáson vatikáni kutatások egyik különleges alakjáról, Óvári Lipótról fogok beszélni. Előjáróban azért is izgalmas az ő alakja, mert úgy tekintünk rá, mint a fraknói korabeli római vatikáni kutatások egyik nagyon jelentős és fontos alakjára, pedig sohasem lépte át a Szent Anna kaput, sohasem kutatott magában vatikáni levéltárban. Felvetődik automatikusan a kérdés, hogy hogy lehetséges ez. Az életútját, ha megnézzük, akkor nem tudós életútról van szó alapvetően.
Ütőtűnész volt?
Tulajdonképpen igen, viszont nagyon erős irodalmi vénával rendelkezett. Pályája kezdetén, miután harcolt a 48-49-es szabadságharcban, és orosz, majd osztrák fogságba került, íróként, valamint újságszerkesztőként dolgozott elsősorban, és így került többek közt Aradra, és 1859-ben Aradról emigrált Észak-Itáliába, és beállt Garibaldinak a seregébe, részt vett a nagy hadjáratba, volturnói csatában is harcolt többek közt, és tulajdonképpen a magyar légió egyik tisztjeként hagyta ott a hadsereget 1861-ben. Nápolyba költözött, és itt Pessina családba házasodott be. Azért is volt jelentős ez a család, mert többek közt olasz minisztert is adtak a korban, és Nápolyban önszorgalomból állt neki a helyi gyűjteményeket, elsősorban a könyvtárat és a levéltárat kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert előtte tudomásunk szerint Nápolyban érdemi történelmi kutatások nem zajlottak.
Pedig jelentős magyar-nápolyi kapcsolatok voltak a 13. században.
Ugye? Pontosan, és ez volt Óvárinak a nagy szerencséje, ugyanis nagyon hamar, tulajdonképpen az első hónapokban rájött arra, hogy micsoda gazdag forrásbázis talált itt, és elsősorban az Anjou korszakra, valamint a Hunyadi korszakra vonatkozóan nagyon-nagyon sok és nagyon jelentős dokumentumokat adott közre és gyűjtött össze, irgalmatlanul nagy szorgalommal, tényleg napi szintű munkába járással. A nagy felfedezés azonban ekkor még váratott magára, tulajdonképpen csak 1866-ban robbant be a köztudatba, ugyanis megtalálta a nápolyi Margit legendát, ami Magyarországon különösen nagy feltűnést keltett, és 1860-as évek végétől állhatott neki az akadémia megbízásából a Hungarika gyűjtésnek, azaz a magyar vonatkozású középkori iratanyagok feltérképezésének Nápolyban és a környékén is.
A Margit legenda pedig?
Szent Margit életéről viszonylag kevés forrás állt rendelkezésünkre, és a Margit legendákból is többféle variáció létezett. Ezek közül a Nápolyban megtalált változat az az egyik legfontosabb.
Mikortól származik?
Árpád korból, ugye az 1200-as évekből datálható, és fantasztikus leírása Margit életének és a Margit körüli csodálatos tevékenységeknek. A mi szempontunkból azonban ugye elsősorban a vatikáni források lesznek a jelentősek. Óvári egy-két év után döbbent rá, hogy itt Nápolyban a Farnese levéltárban található a Mohács utáni évtizedekre vonatkozó szentszéki diplomáciai levelezés, amely érdekes úton módon, de tulajdonképpen nem a vatikáni levéltárba kapott helyet, hanem egy kisebb része a pármai levéltárba, a nagyobb része pedig Nápolyba került, örökösödési révén.
A Farnese családi kapcsolatok révén.
Pontosan, pontosan. És akkor harmadik Pál pápának a pontifikátusának a diplomáciai iratanyagai, azok Nápolyba kerültek, ezt Óvári felfedezte, és nagyon hamar rájött, hogy ez az egyik legizgalmasabb és legértékesebb vonatkozás ennek a levéltárnak, és ebből született meg az alapvető és talán az egyik legfontosabb kiadványa, amely pont ennek az időszaknak a levelezését adta ki. Innentől kezdve Nápoly és Itália szerelmese lett, és még hosszú évekig dolgozott nagyon termékenyen az itteni közgyűjteményekben, szeretett volna többször Rómába kutatni, nem sikerült neki, még a 1870-es évek végén magával az államtitkárral is levelezett, elküldte pont ezt a nápolyi vonatkozású kötetét neki, azonban ekkor se tudott bekerülni a vatikáni levéltárba, ennek ellenére mégis nagyon fontos a munkássága, később visszakerült Magyarországra, és az országos levéltárnak a tallevéltárnoka majd vezetője lett, és a híres diplomatikai levéltárat, az 1526 előtti magyar vonatkozások leveleket igazából ő rendezte egy külön levéltárba, ő hozta létre magát a diplomatikai levéltárat, de Olaszországról nem feledkezett el, hanem írói vénáját megcsillantva későbbiekben is szabályos sajtó hadjáratot vezetett Itáliába, ugyanis a kormány felfedezte kiváló írói vénáját, és az egyre erősödő román nacionalizmus ellen nagyon sok cikket és szabályos felolvasó esteket írt és tartott Franciaországban, és elsősorban Olaszországban. Nagyon jó nyelvi talentumai voltak, és éppen ezért ezt meg tudta tenni. Azonban életének van egy vatikáni szempontból is nagyon érdekes vetülete, vagy egy tanulsága, hogy zárásként mindenképpen fontosnak tartok elmondani. Magyarországon ismert az ő neve, magyarországi vatikáni kutatásoknak egyik meghatározó szereplője, és mégis, amikor a híres német vatikáni sorozat, a Nunciatur Berichte sorozat első kötetei napvilágot láttak, ahol pont ugyanezen időszaknak a diplomácia levelezését adták ki, akkor a magyarországi történészek meglepődtek azon, hogy nem hivatkozzák, hogy nem ismerik Óvári munkáit. Ugye Óvári magyarul írta meg elsősorban, és Magyarországon adta ki ezeket a munkákat, és valószínűleg ezért kerülhette el a német tudományosság figyelmét is, azonban ezért is tartom fontosnak, és tartja a kutatócsoport is fontosnak azt, hogy a magyar vonatkozású vatikáni eredményeket, azokat elsősorban magyarul kell nyilván közreadni, de nagyon fontos a nemzetközi bemutatása is, olaszul, németül, angolul ezeket közkincsé tegyük az érdeklődők számára, és remélhetőleg a holnapi konferencia is erre egy jó momentum lesz.
Akkor ez egy jó gyakorlat volt, mert ez nagyszerűen sikerült, a bemutatkozás, sok sikert kívánok a holnapi konferenciához. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az ószövetségi törvény, amely az igazságosságra helyezte a hangsúlyt, megengedte az arányos, de nem túlzott mértékű bosszút. Ezzel szemben Jézus új parancsa a megbocsátást, a bosszú elkerülését szorgalmazza, erről olvasunk a mai evangéliumi részben. Nagyon szemléletes Jézus kijelentése. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Jól érezzük, hogy a mi Urunk nem csak beszél, hanem egész életében megvalósította, amit hirdetett. Születésétől a haláláig, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig üldözés kísérte őt, mégis mindenki iránt tudott a könyörület szavával szólni, szívéből irgalmasság, megbocsátás áradt mindenki felé. Az Úr példájából mindannyian tanulhatunk, de ne azt a következtetést vonjuk le a mondásból, hogy legyünk bárgyúak, tűrjük örökké a bántalmazásokat és önkényes fölényeskedéseket. De nem is tehetetlenségünk elfogadására vagy tétlenségére buzdít minket, amikor a gyűlölet különféle megnyilvánulásai érnek minket. Amikor Jézus kérését a gyakorlatban akarjuk megvalósítani, akkor a szándékra mindenképpen figyeljünk. Gyávaságból eltűrni a sértéseket, beletörődni a megalázásokba, elszenvedni az üldözéseket, nem keresztény magatartás. Mindezt bátorsággal, lelki szabadsággal, a szelídség erejében bízva, krisztusi lelkülettel vállaljuk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 151-es, a Szent Vagy Uram 112-es és a Szent Vagy Uram 105-ös éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 151-es, a Szent Vagy Uram 112-es és 105-ös éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.